téged szeresselek, mint valami.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Két héttel ezelőtt a vasárnapi evangélium kapcsán került elő a süketném a meggyógyítása története, és akkor már ebből a könyvből idéztem néhány dolgot. Tarjányi Bélának, a közelmúltban elhunyt nagy biblikusnak, a evangélium magyarázatok sorozatában van egy csodákról szóló kötete, és ebben néhány csodák típusát és néhány csodát és elbeszéléssel kapcsolatban ad lehetőséget arra, hogy mélyére hatoljunk egy-egy történetnek. De mielőtt egy következő témát elővennénk, a következő csodás témát elővennénk, egy kicsit nézzük körül, hogy mi a helyzet a csodák környékén, és ennek a könyvnek a bevezetőjében olvasunk erről, hogy mi a különös Jézus csodáiban. Jézus úgy lépett fel, mint csodatevő karizmatikus, aki tanítását csodával igazolta, a kortársak a csodával nyeri meg tanítását. Van azonban valami Jézus csodáiban, amely döntően elhatárolja azokat más csodáktól. Sőt, maga Jézus is egészen másként fogta fel saját csodáit, és az első keresztények, akik a csodák történetét megfogalmazták és továbbadták, szintén sajátos szándékot követtek. Jézus csodái nem abban különböznek leginkább más csodáktól, hogy ezek valóban megtörténtek szemben a többivel, ami eszerint csalás lenne, hanem abban, hogy Jézus, ahogyan Jézus értelmezi azokat. Ismételten kijelenti, hogy az ő csodái a kezdődő Isten uralmának a jelei, amikor tulajdonképpen inkább kivételszerűen gyógyít, ördögötűz, megszabadít, feltámaszt valakit, ezek csak előízét jelentik annak, amit Isten az új világban meg fog valósítani. Ezt olvassuk Lukásnál, ha én Isten ujjával üzöm ki a gonosz lelket, akkor már közel van hozzátok az Isten országa, mondja Jézus azoknak, akik nem értik, hogy mi rejtőzik a tettei mögött. Jézus ezekkel a csodáinak olyan értelmet jelent és tulajdonít, amit nem találunk meg egyetlen más csodatevőnél sem. Csodái epizódok mégis világtörténelmi jelentőségűek, mert ablakot nyitnak az új világra, amelyet Isten meg fog alkotni. Jézus prédikációja éppen azáltal nyeri el sürgető aktualitását, időszerűségét, hogy nem csak beszél egy új világról, hanem csodái által annak részbeni megtapasztalására is lehetőséget ad. Amit Jézus hirdet, az nem egyszerűen örök igazság, hanem esemény, amely már a jelenle is kihatással van. Isten uralma, ahol az ember szabadságra, közösségre, életének beteljesedésére talál. Az evangéliumok szerint a csodák, amelyeket Jézus tesz, minden képzeletet felülmúlnak, messze túlszárnyalják más csodatevők tetteit. Valóban tény, hogy egyetlen más korabeli csodatevő karizmatikusról sem maradt fenn annyi csoda történet, mint Jézusról. A biblia kutatók egyöntetően állítják, erről érdemes bibliaolvasó, az értelmes bibliaolvasó maga is meggyőződhet, hogy az őskeresztény elbeszélők leírásai során nagyítani, fokozni igyekeznek Jézus csodatevő erejét, tevékenységét. ezáltal azt a meggyőződésüket akarják kifejezésre juttatni, hogy Jézusban egyedülálló szent erő nyilvánult meg a világban, amiről beszámolnak, messze túlszárnyal minden más hasonló dolgot, amit eddig az emberiség történetében lejátszódott. De ez még nem minden, az evangelisták azt is aláhúzzák, hogy Jézus csodái alapvetően felülmúlják mindazt, amit az ember megtehet, vagy akár csak elgondolhat. Rámutatnak, hogy a betegek, a megszállottak, vagy más bajban szenvedők, hozzátartozóik belekeseredtek sorsukba, rezignáltak, kétségbe esettek, sokszor visszautasítók. Nem gazdagok, senki sem irigyli őket, nincsen kiváló erényeik. Semmi a világon nem szól amellett, hogy sorsuk megváltozhat. Jézus mégis megkönnyül ezeken a szenvedőkön és segít rajtuk. Az emberi tapasztalat sokkal inkább kétségbe vonja lehetőségüket, mint amennyire az emberi nyomorúság tanúsíthatja igényüket arra, hogy megszabaduljanak. Írja Teyssen. Az újszövetségi csoda történetek pontosan ezért ébresztenek reményt az emberben mind a mai napig. Aki hall Jézus csodáiról, arra gondol, hogy talán neki sem kell beletörődnie minden nyomorúságba, mely ránehezedik. A csodák reményre ösztönöznek, ez a remény ma is áthatja és mozgatja a kereszténységet. A csoda történeteket, mint irodalmi műfajt is láthatjuk. Van egy felépítése mindegyik csoda elbeszélésnek. A bevezetés bemutatja a kiinduló helyzetet, körülményeket, a csodatevőt, a szenvedőt, más személyeket, akik érdekeltek az eseményben. Előterjesztés, feszült helyzet, a csoda előkészületei, a szenvedő bajának bemutatása, a jelenlevő személyek felveszik egymással a kapcsolatot, ez feszültséget, félreértést, vagy egyenesen összeütközést okoz. Csodatétel, központi rész, a gyógyítás megtörténik, a gyógyulás tényét megállapítják és bizonyítják. Befejezés, a csoda hatása jelenlévőkre, a gyógyult elbocsátása. Tehát ez a felépítés tulajdonképpen minden csoda elbeszélésben nagyrészt megtalálható. Ugyanakkor a csoda történeteknél különböző témák, típusok vannak. A gyógyítás, ez a leggyakoribb. Ilyen történet részletesen bemutatja a beteg nyomorúságát, béna, vak, lázas, a csodatevő segítségére siet a betegnek. Gyógyító erő átvitellel, általában kézrátétellel, néha érintéssel, vagy gyógyító eszközzel, például nyállal, újból egészségessé teszi. A csodatevő új életerőt, egészséget ad a betegnek. A gyógyulás láttán a jelenlévő tömeg csodálkozik, örül, lelkesedik. El vannak ragadtatva, nem szűnnek beszélni a csodatévőről. Azt érdemes fölfedeznünk, és ez egy kicsit kitekint a könyvből, nem írja, fogalmazza így meg Tarjányi Béla, de az tény, hogy ugye a csodatétel az általában szóval történik. Jézus úgy teszi a csodát, hogy ahogyan az Isten teremti a világot, szavával gyógyít, ebben is valamiképpen az istensége fedezhető föl. A gyógyítások mellett a következő ilyen csoda téma az a halott feltámasztás, ami formailag hasonló a gyógyuláshoz, majd egy picit erről bővebben beszélünk. Aztán van az ördögűzés. Az ördögűzés elsősorban nem abban különbözik a gyógyítástól, hogy a betegség helyett megszállottság szerepel. A lényegi különbség az, hogy ennek során a csodatevő és a démon összecsap, összeütközésbe kerül egymással. A történet úgy ábrázolja a megszállottat, mint akinek egyénisége, énje megszűnt, annak helyébe a démon lépett. A megszállott tulajdonképpen csak egy test, amely kibontakozó összecsapás szinterét képzi. A démon védekező álláspontra helyezkedik, a csodatevő parancs szavára azonban engednie kell, el kell hagyni a megszállottat. A démon pusztító ereje akkor válik nyilvánvalóvá, amikor elhagyja a megszállottat. Például a megszállott fiú megszabadítja a föld, a fiú szinte halottnak látszik. Máskor a kiűzött démonok egy disznó csordába távoznak, és a tóba fullasztják az állatokat. A küzdelem tehát első helyen áll az ördögűzésben. Aztán a mentő csoda. A történetekben a szenvedő alany életveszélyben van, tavon, viharban, fogságban. ki van szolgáltatva az ellenséges erőnek. A csodatevő ebből a helyzetből ezektől az erőktől szabadítja meg. Tetté azonban arról tanúskodnak, hogy ura a természeti erőknek, megfékezi a vihar kiszámíthatatlan erőit, eltépi a láncokat, amelyekkel a világi hatalom megfoszt a szabadságtól. Az új szövetségből ide tartozik a vihar lecsendesítése és Péter kiszabadítása az apostolok cselekedeteiben. Vannak szabálycsodák. Az elnevezés talán szokatlan az olvasónak, a szabálycsodának nevezzük az olyan csoda elbeszéléseket, amelyek régi vagy új törvények, szabályok bizonyítására, szent előírások megerősítésére szolgálnak. Ha a történet célja az, hogy valamely szokatlan magatartás módot bizonyítsa, ha az jó és Isten szándéka szerint való, akkor bizonyító szabálycsodáról beszélhetünk. Más csoda elbeszélésekben viszont a csoda jutalmul történik azért, hogy valaki a kérdéses szabálynak megfelelően cselekedett. Ez a jutalmazó szabálycsoda. Az apostolok cselekedetében Pál egészen az evangéliumnak szentelte életét, nem árt neki a mérleges kígyó harapása. Ha viszont a csoda büntetés azért, hogy valaki nem tart meg egy előírást, büntető szabálycsodáról beszélünk. Például Ananiás és Zafira esete. A szabálycsodák feltételezik, hogy vita van valamely szabály, törvény érvényességével, helyességével kapcsolatban. A csoda által maga Isten nyilatkozik meg, és dönti el a vitát. Isten igazolja a megkérdőjelezett magatartást, bünteti a helytelent, jutalmazza a helyeset. Vannak ajándékozó csodák, például a kenyérszaporítás, vagy a kánai menyegző csodája. Ezekre leginkább az jellemző, hogy váratlanul előn teremtenek különböző anyagi javakat, rendkívül meglepő módon adományoznak élelmiszert, szaporítanak valami más, táplálékkal változtatnak. A csoport jellegzetességei a csodatevő saját jó szándékból cselekszik, a történet befejezésén a csodatett bizonyítása részletes és konkrét számadatokat tartalmaz. Nehézségek a csodával kapcsolatban, itt három kérdés tesz föl Tarjányi Béla, történetileg lehet-e bizonyítani a csodát, természettudományos alapon lehetséges-e csoda, kell-e hinni a csodában. Történetileg a csodát, annak az igazolása, ugye ezek a történetek inkább azt írják le, hogy Jézus szavai tettei által kezdődő üdvösség hogyan ölt testet, hogyan hat a konkrét szükséghelyzetekben. A hit szempontjából döntő tapasztalatokat igyekeznek közölni. Ezért arra a kérdés, hogy mi és hogyan történt, nem adnak minden további nélkül választ, közvetlenül nem. Tehát ez egy bizonytalan, hogy lehet-e ezeket a csodákat történetileg igazolni. Ha arra figyelünk, hogy bizonyos események mennyire megmozgatnak, ösztönöznek egyes korabeli szemtanúkat, és megmozgatnak minket is, erre érdemes odafigyelni a csoda elbeszéléseknél. A természettudományos alapon lehetségesek-e csodák? Sokan úgy tekintjük még talán ma is, hogy a csoda során a más világon élő Isten belenyúl a mi világunk folyamataiba, a természet fölötti valóság beleavatkozik a látható dolgokba, azok természetes folyásába. Jézus korában az emberek gondolkodását, ítéleteit és magatartását távolról sem a természeti törvények határozták meg. A csodákban éppen ezért nem is a természet törvények összefelfüggesztését látták, nem tekintették azokat a szakadatlan okozati összefüggések láncolatában mutatkozó törésnek. Ha a csodát a természeti törvény fölfüggesztéséként tekintjük, akkor a csodák számára a világban szükségszerűen egyre kevesebb hely marad. A természettudomány alapvető feladata a természeti törvények felismerése, meghatározása, felülvizsgálata, megmagyarázása. A természettudomány valamely szokatlan, feltűnő, érthetetlen jelenséggel találkozik, sosem csodának tekinti, hanem ösztönzést lát benne, hogy a dolgokat alaposabban megvizsgáljuk. Jézus a csodákkal korlátokat lép át. elsősorban nem a természettudományos megismerés és lehetőségek korlátait, hanem olyan korlátokon is, amelyekbe a társadalom mindennapi életben, tevékenységben, reményeiben ütközik az ember. Ezért nem meglepő, hogy nem minden korlát esetében beszéltünk természettudományos korlátról. A korlátok és falak, amelyekbe az emberek ütköznek, az elégtelenség, a betegség, az elidegenedés, a megkövült szabályok, a gonosz hatalma, a reménytelenség, a halál. Éppen ezért ezek a csodák, ha Jézus csodája alapján helyesen értjük azokat, nem azt jelentik, hogy Isten beavatkozik a dolgok természetes folyamatába, hanem a csoda tettek jelei annak, hogy Isten ereje a korlátokon túl is hat. Isten törődik az ember életében, életét környező konkrét veszedelmekkel, és megszünteti azokat. Ilyen módon tehát a csodák reményre hívó, bátorító jelek. A kell-e hinni a csodában, a csoda elbeszélésokat nem beszélhetjük, nem tartjuk pontos történeti híradásnak, a csodák természettudományos szempontból nem lehetségesek, úgy tűnik a leghelyesebb, ha hiszünk a csodában. Eszerint a megtörtént csodákat igaznak kell tartanunk és elhinnünk, hogy ezek valóban csodák voltak. Ez a csodahit azonban mégiscsak azon történeti kérdések és természettudományos problémák hatása alatt áll, amelyeket meg akar kerülni. A csoda és a hit természetes, szükségszerű kapcsolatban állnak egymással. De milyen ez a kapcsolat? Ad-e meggyőző választ erre a csodahitről alkotott általános felfogás? Csak azt jelenti a csodákban való hit, hogy a szokatlan dolgokat igaznak és lehetségesnek tartjuk. Ez esetben egy ilyen csodahittel szemben a történetileg vagy természettudományosan megalapozott kétségek komoly nehézséget jelentenek. A csodában való hit valójában sokkal nehezebb problémákkal szembesül. Nem az értelem ellenállását kell legyőznie, hanem azzal az ellenállással küzd, amely az élet útjában áll. A kilátástalansággal, a reménytelenséggel, az élet veszélyeztetettségével, a pusztulásával. Jézus csodatörténetei ezekkel az életben adott és nagyon is gyakori problémákkal, akadályokkal szembesítenek bennünket. Ha történeteket vesszük alapul, a csodákban való hit nem más, mint a fenyegetettség állapotában a fenyegetettséggel dacoló hit. Látszólag biztos talán állva mondhatja valaki, a csodában hinni kell, hogy Jézus nem tér ki az élet ellenállása korlátai elől, hanem megszünteti, ledönti azokat. Hogy Istenbe vetett bizalmába öleli a betegeket, a megszállottakat, a kétségbeeseteket, sőt, saját szenvedését és halálát is. Nekünk is elégséges ok és bátorítás ez arra, hogy higgyünk a látszat ellenére is, dacoló hittel, amely hisz a fenyegető veszély és a kilátástalanság ellenére is. A csodákkal kapcsolatban tehát ezek a bevezető gondolatok, amelyeket Tardjányi Béla itt megfogalmazott ebben a könyvében. Most egy kis zene következik, Szent Gellért ünnepén Jenőjéknek a Gellértről szóló számát hallgathatjuk meg.
Velencében születtél, Pannóniában éltél, családban alkottál, Duna mellett meghaltál, idegenből jöttél, új hazára leltél, világot ültettél, véreddel üntöztél. Gellért szent püspökünk, könyöret írettünk. Gellért szent püspökünk, könyöret írettünk. Vadföld új országát, Isten szent egyházát, építetted nékünk, könyörök érettünk. Isten szép terve nagy, szülője munkása nagy, megyünk mi is megbe, akit tenni. szentekké lenni, Istenért élni, embernek lenni, minden is szép és jó, áldozat Istennek, áldás az embernek, új korban mi legyünk, vezess, hogy így tegyünk. Gellért szent püspökünk, könyörögj érettünk. Gellért szent püspökünk, könyörögj érettünk. Hűség és bátorság, ne legyen áldogság, inkább az életet, soha a hitemet. Emberként élni, tudással telni, szentekként merni, tanúságot tenni. Gellért szent püspökünk, könyörögj érettünk. Gellért szent püspökünk, könyörögj érettünk.
Folytatjuk a hittanorát itt a Mária Rádióban, és egy csoda elbeszélés következik, egy halott feltámasztás. Ismerjük mindannyian a naivi ifjú történetét Lukács evangéliumából. Történt pedig, hogy ezután egy Nain nevű városba ment, vele mentek tanítványi és nagy népsokaság. Amikor a város kapujához közeledett, íme egy halottat vittek ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a város sok lakosa kísérte. Amikor meglátta őt, az úr megkönnyörült rajta, és ezt mondta neki, ne sírj. Majd odament és megérintette a koporsót. Erre azok, akik vitték, megálltak. Ezt mondta, ifjú, mondom, neked kelj föl. A halott pedig felült, és beszélni kezdett. Ekkor átadta őt anyjának. Mindnyájukat elfogta a félelem, és így dicsőítették Istent. Nagy próféta támad köztünk, Isten meglátogatta az ő népét. Az eset híre elterjedt a Júdeában és mindenütt a környéken. Nain városa, ma is létező falucska, kb. 500 méter magas hegy északi lábánál fekszik egy magaslaton. Valószínűleg a közelében lehetett Sunem, ahol Elizeus a második királyi könyve leírása szerint feltámasztott egy fiút. Nem csak a 12-ről van itt szó, hanem a tanítványok seregéről. Az özvegyek, Jézus idejében igen kemény volt az özvegyek élete. Az egyedül maradt asszony férje halál után a családhoz volt kötve. Ha nem volt fiú gyermeke, szolgáló lánynak számított, ennek megfelelően bántak vele. Tilos volt visszatérnie saját családjához, az elhunyt férj családjában kellett maradnia. Szinte semmi joggal nem rendelkezett, és igen nehezen tudott védekezni a jogtalanságok ellen. Az Ószövetség alapján azonban kialakult az a hagyomány, hogy Isten az özvegyekre és árvákra különösen gondot visel, jogaikat védelmezi igazságtalanságokkal szemben. Az özvegy, aki egyetlen fiát elveszítette, egészen nyomorú sorsa jutott. Kilátások remény nélkül tengődött, már csak a halálban reménykedhetett. Az elhunytakat többnyire mindjárt a haláluk napján eltemették, a temetője a városon kívül volt, a holttestet repülekbe csavarva hordágyon vitték. Jézus idejében sok zsidó hitte és remélte, hogy Isten még egyszer elküld a népéhez illés prófétát, mint a messiás előhírnökét. Palesztinában a közvélemény széles rétegei számára illés személyben testesült meg a várakozás, hogy Isten közre fog lépni, és nyomorúságokat meg fogja szüntetni. Szövegünk tartalmilag és részben megfogalmazásában is erősen emlékeztet az első királyok könyvében, amely Illés feltámasztja a szareptai özvegyasszony egyetlen fiát. A halott feltámasztás a csoda történetnek az egyik válfaja, gyógyítás történetnek a válfaja. Ugyanazok a legfőbb ismertető jelek, mint a gyógyítás történetben. A feltámasztás a gyógyítás határesete. A betegnél az élet gyönge veszélyben van, a halottnál kialudt. Az új szövetség Jézus feltámasztásától eltekintve öt halott feltámasztásról számol be. A Naimi özvegy fiának feltámasztása Jairus leányának a föltámasztása, Lázár föltámasztása, ezen kívül Péter feltámasztja Tabitát, az apostolok cselekedetei 9. fejezetben, Pál pedig Eutychust a apostolok cselekedetei 20. fejezetében. A pogány világban is találunk csoda elbeszéléseket, halott feltámasztásról szóló elbeszéléseket. Az egyik ilyen Philostratos 200 körül írja meg a pogány vándor predikátornak, Tünai Apollónak az életrajzát. Ebben mondja el, hogy Apolló föltámasztott egy halott leányt, aki az esküvő napján halt meg. A történetnek a lényege, a lényegi mondani valója út a halálból az életre. Ugye ez a halotti felvonulás, a halottnak a kísérete jön az a kapun kifelé, Jézus pedig az ő kíséretével az életet képviseli, az élet és a halál találkozik egymással. Jézus megállítja a halotti menetet, megsajnálja az asszonyt, megszólítja, megérinti a hordágyat, parancsol a fiatalembernek, hogy keljen fel a halálból. Mindezet széttépi azt az ördögi kört, amelyben az üresség és a reménytelenség szünet nélkül kölcsönösen újjászüli egymást. Jézus megsajnálja az özvegyet. Lukásnál úgy ismerjük meg Jézust, mint aki egészen a szengények, a szenvedők oldalán állt. Tehetetlenségükkel, szorongatottságukkal azonosul. Azonosul a nyomorúsággal, nem marad tisztes távolban tőle, hanem elmeríti az Istenbe vetett bizalmát. Jézus szembefordul a természetes emberi felfogással, tanúsítja, képviseli és megvalósítja, hogy az emberi nyomorúság megváltoztatható, a beteg meggyógyul, az éhező jól, akik a halott újra él. A mindennapi emberi tapasztalat hamarabb érvényét veszti, mint az emberi nyomorúság, a jogot ahhoz, hogy megszűnjék. Mivel Jézus ennyire együttérez az özvegyekkel, elhangozhat a biztatás, ne sírj. Nem is volna helyén való ez a mondat, hanem elkötelezett együttértésből fakadna. Így viszont a halál, a gyász, az üresség ördögi körének áttörését jelenti. Ne sírj, ne félj, vigasztalódj. Felemeli ez a sötét kétségbeesett, a sötét kétségbeesés által lehajtott fejet, felvidámítja a csüggett szíveket, a szenvedőt letörli könnyeit. Talán mégis van remény, hogy minden másképp alakul, jobbra fordul. Jézus odalép a hordátyhoz, megérinti, megáll a halotti menet, nem megy tovább. Mert felhangzik a parancs, ifjú, kelj föl. E szavakban megvalósul a remény, amelyet Jézus együttérzése, bátorítása, érintése kellett, hogy a halált le lehet győzni. Tehát a halott föltámasztási történet mögött az van, hogy az élet győzedelmeskedik a halál fölött. A feltámadás tehát megváltoztatja a fennálló viszonyokat. A keresztény közösség elveti azt az utat, hogy a halálból eljutunk a többi vallási irányzatnak azt az útját, hogy eljutunk az életre, de ezt a titokban tartjuk az egyes vallási közösségek előtt. A keresztény közösség tehát elveti ezt a bezárkozást, a halott életre keltése, amely eredetét és célját Jézus halálból való föltámadásából merítette, új életet keresztény közösségek szervezetében kézzelfogható, látható bizonyítékként ragyog túl a közösség keretein és az egész környező világom. Ennek a szemlélése bizonyítja, példája az a mód, ahogyan a kora keresztény közösség felkarolta az özvegyeket, és a közösségen belül fontos feladatokat bízott rájuk. Az özvegy, aki eddig védtelen volt, jog és jogtól fosztott volt, most a szegények békéje lett. Azoké, akiket Isten különös szeretettel karol fel. Az ősegyház nagy családjában az özvegyek fontos hivatalt kaptak. Olyan özvegyet, akinek nem voltak rokonai, nem is engedhettek vissza a házába. Az egyház tehát gyakorolja, folyamatosan figyel arra, hogy a szegények jelképe legyen. A Tehát a halott föltámasztás, igazából a halott föltámasztásban ezt vehetjük észre, hogy az élet legyőzi a halált, azt vehetjük észre, hogy az élet az győzedelmeskedik a halál fölött, és Jézus útja, Jézus győzelme, Jézus ereje legyőzi a halált, legyőzi a halálnak az uralmát. Kedves hallgatóink, van még néhány percünk, lehet telefonálni az élő adásban 374 0904-es telefonszámon, egy pici zenét hallgatunk, és közben lehet telefonálni.
Az Úr maga ad nektek jelet, igen, a szűz fogam, fiút szül, és Emmanuelnek nevezi el.
És van egy telefonálunk. Tessék, Mária Rádió.
Szentes László vagyok, az Istengyi Szent László templomból, és az István atyától kaptam egy csodákkal kapcsolatos könyvet, a Titkok titka, amelyik több olyan eukarisztikus csodát sorol föl, amikor az ostya elkezdett vérezni, és ezt nem tudták megmagyarázni sem orvosilag, sem tudományosan, de azt kimutatták, hogy milyen a vércsoport, és elképzelhető, hogy ez Jézusnak a vércsoportja volt, és több olyan csoda is történt, amit Olaszországban is, Lengyelországban is, és máshol is, úgy tudom, hogy Magyarországon Bátaszéken történt ilyen csoda, amelyik az bizonyítja, hogy olyan csodák és eukarisztikus csodák léteznek, amelyeket Isten hajt végre, és elismeri az egyház, hogy ilyen megtörtént, és ugyanakkor a földi tudományokkal nem lehet megmagyarázni, csak az égi tudományokkal.
Így van. Köszönjük szépen, hogy erre a könyvre fölhívta a figyelmet, ugyanis az eucharisztikus kongresszus kapcsán az eucharisztikus csodákról több szó esett, és igen, vannak ilyen csodák, most már több is, amelyek arra mutatnak rá, hogy Jézus valóságosan jelen van az oltári szentségben. Köszönjük, hogy fölhívta a figyelmet erre a könyvre.
Dicsértessék a Jézus
Mindörök Krisztus. Jemben. Valóban egyébként ma is vannak csodák, ma is történnek csodák. A szentjavatások kapcsán hallhatunk, illetve magáról sokszor a szentjavatásról hallunk, de magáról a csodáról, amely ezt alátámasztja, nem hallunk, de időnként azért vannak különböző híradások egy-egy csodáról. Ugye Lourdes-nak a szerepét mindannyian ismerjük, ahol az elmúlt most már több mint 160 évben rendszeresen történnek, az a rendszeres, ez nem napi gyakorlatot jelent, de évente szokott lenni néhány olyan esemény, amit csodának lehet minősíteni. Éppen a közelmúltban pár évvel, két-három évvel ezelőtt jelentették be pont a Lourdes szűzanya ünnepén, hogy egy újabb csodát elismert az egyház, amely Lourdes-ban történt. Tehát ma is vannak csodák, ezek leginkább gyógyulások, amit leginkább ugye bizonyítani lehet, leginkább alá lehet támasztani, hogy a betegség az súlyos, gyógyíthatatlan volt, hogy a gyógyulás az nagyon gyorsan történt meg, és független attól, hogy milyen gyógyszert kapott, és a gyógyszer sokáig nem segített, aztán hirtelen fordult imádság hatására jobbá a betegnek az állapota. Ja, most a koronavírus kapcsán is találkoztunk néhány ilyen csodával, amikor az imádság hatására egy-egy súlyos állapotban lévő beteg meggyógyult. Nagyon óvatosan kell bánni az ilyen imádságokkal egyébként, mert ugyanakkor azt is megtapasztaltuk most a koronavírus járvány idején, hogy az imádság nem egy automatikus dolog, tehát ha valakiért odaadóan imádkozunk, akkor az akkor fog meggyógyulni, hogyha az Isten azt jónak látja, hogyha az az Isten tervében szerepel. Ha az Isten tervében az szerepel, hogy az illetőt elviszi az ő országába, akkor ezt el kell tudnunk fogadni, és ez nem az imádságunknak a kudarca, hanem az Isten akaratának a megnyilvánulása, megvalósulása, és az imádságunk bármennyire is maga az a közvetlen cél, amiért megfogalmazzuk az imádságot, nem valósul meg, de az imádság nem marad hatástalan, mert Isten a mi imádságunkat, a neki adott időnket értékeli, jutalmazza, a neki adott időnkből valaki számára kegyelmet fog adni. Aztán ugye vannak olyan belső csodák, amelyeket csak az illető vagy a közvetlen környezet érez, amely tulajdonképpen nem bizonyítható, de mégiscsak csodaként éli meg az ember, csodaként fedezi föl magában az ember. Milyen szép a magyar szavunk, hogy csodálkoztam ezen, ami történt rá, csodálkoztam valami szépségre, valami jóra, mert a csodában valahol az Isten művét, az Isten tevékenységét látjuk. Csodaként élhettük meg az eucharisztikus kongresszust a maga helyzetében, a maga helyén, a maga lehetőségei között, és ebből táplálkoznunk, erőt merítenünk kell. Csodaként élhetjük meg az Istennel való találkozás különféle módjait, ha nem is ilyen harsány, meg harsogó, meg látható, de mégiscsak csodaként élhetjük meg. Keressük így ezeket a csodákat az életünkben, a mindennapjainkban. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök a Mári Rádióban a pénteki hittanórát hallották. Következő műsorunkban majd Szent Gellértről hallhatunk egy összeállítást itt a Mári Rádióban. Utána pedig 12:30-tól a Zsolozsma imádságába kapcsolódhatunk be. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.